Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Márk evangélium 6. fejezetének 7-től 13-as versig terjedő szakaszában Jézus elküldi tanítványait hirdetni a megtérést, ördögöt űzni, beteget gyógyítani. A következő szakasz, a 14. verstől, a keresztelő meggyilkolását beszéli el, ezt olvastuk a múlt héten. Ez a szakasz tölti ki, mintegy, az időt a 30. versig, amikor is a tanítványok visszatérnek missziós útjukról Jézushoz. Ekkor, írja Márk, az apostolok ismét összegyűltek Jézus körül, és mindnyájan beszámoltak, hogy mi mindent tettek és mit tanítottak. Jézus akkor azt mondta nekik, gyertek félre egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kicsit. Oly sokan jöttek-mentek ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Bárkába szálltak tehát, és félrevonultak egy puszta helyre, egyedül. Pihenni és enni szerettek volna a tanítványok, de nem maradhattak magukra, mert az emberek tömegestül tódultak Jézus után. Ez a jelenet, ez a rövid jelenet készíti elő a következő, a 33-as verssel kezdődő szakaszt, a kenyércsoda jelenetét. Mert megindokolja, hogy miért van jelen olyan nagy tömeg. Tehát olvasom 6. fejezet, 33-as verstől. Sokan látták őket, észrevették, amikor elmentek. Minden városból futottak oda, gyalog, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt a hajóból, meglátta a hatalmas tömeget, megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És sok mindenre kezdte őket tanítani. Amikor pedig az óra már későre járt, oda mentek hozzá tanítványai, és mondták neki, puszta ez a hely, és az idő későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli majorokba és falvakba menjenek, és élelmet vegyenek maguknak. Jézus azonban ezt felelte. Adjatok nekik ti enni. Azok így válaszoltak. Menjünk el, vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Erre Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Mikor megszámolták, azt mondták, 5 darab és 2 halunk. Jézus megparancsolta nekik, hogy telepítsék le minnyájukat csoportokban a zöld füvön. Letelepedtek tehát csoportokban, 100-ával, 50-ével. Akkor Jézus fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, áldást mondott, és megtörte a kenyereket. Aztán odaadta tanítványainak, hogy eléjük tegyék. A 2 halat is elosztotta valamennyiük közt. Mindnyájan ettek, és jól laktak. A megmaradt kenyérdarabokkal és halakkal pedig 12 kosarat töltöttek meg. Akik ettek a kenyerekből, 5000-en voltak csak a férfiak. Eddig a szöveg. Az iménti, a múlt héten olvasott véres lakoma, Heródesnek, a keresztelő legyilkolásába torkolló lakomája. Után tehát következik egy másik lakoma, egészen másféle. Heródes halálos lakomája után az életadó lakoma. Jézus jól lakat 5000 embert. A kenyércsodát mind a 4 evangélista megörökíti, Márk és Máté 2-szer is, más-más hangsúlyokkal. Így hát összesen 6-szor olvassuk, mert ilyen súlyt tulajdonított neki az ősegyház. Mi is 2 alkalmat szentelünk rá, ma nagy összefüggéseiben tekintjük át, és a következő alkalommal majd részletesen. E 6-féle elbeszélés mögött nyilván egyetlen egy esemény, egy kenyércsoda áll, aminek Jézus önmagán túlmutató lelki-szellemi értelmet, jelentést ad. Ez magyarázza, hogy miért őrizte meg az ősegyház hagyománya ilyen sok változatban. Hogyan? Hát kezdetben volt a valóságos esemény a kenyércsoda. A Jézust hallgató emberek estére megéheztek, ő pedig enni adott nekik, megsokasítva a kevés kenyeret és halat. Ez tehát az alapélmény. Az alapélmény. Ám túlmutat a jól lakás témáján mélyebb jelentőségét, a benne lappangó isteni szándékot az ősegyház Húsvét után fokozatosan ismerte föl, a csodatettből, mint alapból fokozatosan bontakoztak ki a mindenféle teológiai mélységek, ahogyan az egyház felismerte, hogy az önmagát elederül adó Krisztusról is szól a történet, hogy az eukarisztiáról is szól, és magáról az egyházról is szól. Így aztán el is marad az a többi csodánál megszokott befejezés, hogy az emberek úgymond álmélkodtak, megdöbbentek. Ez nincs itt, mert már elsősorban a teológiai tanítás lett a lényeg, és az eredeti konkrét esemény kicsikét háttérbe szorult. Márk ezt a számára különösen fontos történetet kétszer mondja tehát. Itt a 6. fejezetben, és aztán a 8. fejezet első 9 versében. Ez nem véletlen, nem feledékenység, nem önismétlés. Az evangélium közel felénél járva már megszoktuk Márktól, hogy mennyire tudatosan, feszesen, mindent a húsvét misztériumára összpontosítva, amikor ugye végigolvasták az irat egészét, tehát milyen tudatosan szerkesztette evangéliumát. Pontosan kidolgozott, ugyanakkor titokzatos összefüggéseknek a hálózatává. Ha valamikor, hát most mindenképpen nekünk is így összefüggéseiben kell szemlélni ezt a két elbeszélést. A 6. fejezet 30-as versétől a 8. fejezet 21-ig tartó közel 3 fejezetet így is nevezik a kenyerek szakasza. És méltán a kenyér, az evés rengetegszer előkerül ebben a 3 fejezetben, mintha Márk éppen így a kenyér témájával tudná megközelíteni a titkot, amiről az egész evangéliuma szól, kicsoda Jézus. Maga a kenyér szó rengetegszer fordul elő, 17-szer itt. Plusz a kenyérdarabok kifejezés is 4-szer, emellett van még morzsa, meg kovász. Tehát ennyit a szavakról. Aztán a fölépítés. 3 fő motívum köré épül minden. Az első kenyérszaporítás, 6. fejezet 30-tól 44-ig. A második kenyérszaporítás, 8. fejezet 1-től 9-ig. És a kettő között van egy vita, a tiszta és tisztátalan dolgokról, 7. fejezet 1-től 23-ig. Ez a vita nagyon is ide tartozik. Először is, mert tárgya, a tiszta-tisztátalan kérdése elsősorban ugye az étkezéssel kapcsolatos. Aztán azért is, mert végig az evés meg a konyhai edények témájáról van szó. Például 7. fejezet 3-től 5-ig. A farizeusok ugyanis, és általában a zsidók, ha csak kezüket egy marék vízzel meg nem mossák, nem esznek, követve a régiek hagyományát. Ha piacról jönnek, nem esznek, amíg meg nem mosdanak. És sok egyéb dolog van, amit hagyományaik szerint meg kell tartaniuk. Poharak, korsók, rézedények és ágyak mosását. Tehát megkérdezték Jézust a farizeusok és írástudók. Miért nem élnek tanítványaid a régiek hagyománya szerint? Miért esznek kenyeret közönséges kézzel? És végig így megy ez. Evés, kenyér, étel, edények. Tehát ez a másik. És a harmadik ok pedig az, hogy felbukkan ebben a részben a kenyérsütésnél használatos kovász is. Jézus óvja tanítványait a farizeusok és Heródes kovászától. Tehát ez a vita, ez a tiszta-tisztátalan vita, ez nagyon is beleillik az evés témába, meg a kenyér témába. Ez tehát a három fő rész a 6. fejezet 30-astól a 8-21-ig tartó hosszú szakaszban. Kenyér végig. De előjön a kenyér ott is, ahol igaziból másról van szó. Amikor a pogány szirföníciai nő azt kéri Jézustól, hogy gyógyítsa meg az ő lányát, akkor az Úr először ezt ugye elhárítja. 7. fejezet 27-28. És így. Hadd lakjanak jól, ugye megint az evés, hadd lakjanak jól először a gyerekek, mert nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. De az asszony így folytatta, Uram, a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyerekek morzsáiból. Hát már megint jó lakás, kenyér, evés, morzsa, pedig itt igaziból gyógyításról van szó, nem evésről. Az evés az csak a kép, a hasonlat. De Márk nem véletlenül veszi a képet éppen ezekről, ételről, kenyérről. Valami nagyon fontosat akar mindezzel. Vajon mit? Nos, a három nagy egység közé ékelődik az evangélistának, illetve Jézusnak három szava arról, hogy a tanítványok a kenyér csodákból sem képesek eljutni a megértésre, hogy kicsoda ő, kicsoda Jézus. Ez a három szó a következő előbb. Az első csoda után mondja Márk, persze utólag, a kereszt után megokosodva, visszafele nézve a tanítványokra, erre az egyház előtti egyházra, tehát mondja Márk, 6.52, hogy a tanítványok nem okultak a kenyerekből, és a szívük még kemény volt. Aztán a 7.18-ban megint a tanítványok Jézust egy példabeszédről kérdezik, aki így válaszol nekik, hát ti is ilyen értetlenek vagytok, hát ti sem értetek engem. És végül a harmadik, a leghosszabb beszéd a második kenyérszaporítást követi, 8. fejezet 17-től 21-ig, azt mondja Jézus. Miért tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem tudjátok és nem értitek a dolgot. Még mindig el van vakulva a szívetek. Van szemetek és nem láttok. Van fületek és nem hallotok. És éppen a kenyércsodákra hivatkozik. Azokat hozza fel emlékeztetőül. Nem emlékeztek rá, hogy amikor az 5 kenyeret az 5000-nek megtörtem, akkor hány telekosár hulladék maradékot szedtetek fel? Azt felelték neki, 12-t. És amikor a 7 kenyeret 4000-nek, akkor hány kosarat szedtetek össze? Azt felelték neki, 7-et. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Hát akkor meg miért van az, hogy mégsem értitek? No, ez a háromszoros ismétlés, az egyre erősebb, egyre élesedő hangú feddés, ez arra mutat, hogy Jézus és Márk szerint, ha valamiből, hát a kenyér csodákból aztán okvetlenül értenie kellene az embernek, el kellene jutnia a megértésre, hogy kicsoda az, aki ezeket cselekszi. A megértés. Igen, végül is ide irányul mindez a három feddő szó a megértésre. A 8. fejezet 29-es versre, a pillanatra, amikor az általános értetlenségből váratlanul, elemi erővel kirobban a megértés szava a Péter ajkán. Te vagy a Krisztus. Kirobban ez a hitvallás, hogy azután micsoda dráma. Rögtön kövesse ugyanennek a Péternek a nemje, a mélységes nem értése. Amikor Jézus majdani szenvedéséről és megöléséről beszél, akkor azt mondja, nem, Uram, ez nem történhetik meg te veled. És Jézus reagálásának páratlan keménységét csak ez az értetlenség az emiatti elemi kétségbeesés indokolja. Távozz tőlem, Sátán! Ez tehát a kenyércsodák, meg a körülöttük zajló beszédek, események tétje. A megértés. És főleg épp húsvétkor, amikor mindez beteljesedik, amikor Márk első hallgatói hallgatják az evangéliumot. Tehát erről van szó. Olvassuk el a második kenyérszaporítás történetét is, 8. fejezet 1-től 9-ig. Azokban a napokban, mikor ismét nagy tömeg volt együtt, és nem volt mit enniük, Jézus magához hívta tanítványait, és mondta nekik: szánom a tömeget, mert íme, már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Ha étlen bocsájtom haza őket, ellankadnak az úton, mert egyesek messziről jöttek közülük. Tanítványai azt felelték neki: hogyan tarthatná jól az ember ezeket kenyérrel itt a pusztában? Ő pedig megkérdezte őket: hány kenyeretek van? Azok feleltek: 7. Erre megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjen le a földre. Fogta a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, odaadta tanítványainak, hogy elibük tegyék, és azok a tömeg elé tették. Kevés haluk is volt, azokat is megáldotta, és szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek, és jól laktak. Végül a megmaradt darabokból 7 kosárral szedtek össze, akik pedig ettek, mintegy 4000-en voltak. Majd Jézus elbocsájtotta őket. Eddig a második kenyérszaporítás. Most pedig hasonlítsuk össze ezt a kettőt. Az első kenyérszaporítás a Genezáreti tó nyugati partján játszódik, zsidó területen. Elsősorban zsidó keresztény hallgatóságnak szól, tele van ószövetségi utalásokkal. 12 kosárban szedik össze a kenyérmaradékot, ami az izraelita törzsek 12-es számát idézi. Aztán Jézus emberei százas meg 50-es csoportokba rendezik a népet, pont úgy, mint a kivonulásnál a 18. fejezetben Mózes emberei a választott nép pusztai vándorlásakor ugyanilyen csoportokba. Aztán a pusztában kapnak kenyeret Márknál az emberek, ahogyan az isteni kenyeret, a mannát is a pusztában kapta a nép. Azután, amikor Jézus pásztor nélküli juhokhoz hasonlítja a sokaságot, akkor Ezékiel prófétát idézi, 34:5, és így tovább. Mindezzel szemben a második kenyér csoda színhelye a tó keleti partja, pogányföld. A 7:24 szerint ugyanis Jézus és csapata tovább ment onnan Tírus és Szidón vidékére, szír föníciai, azaz pogány területre. Tehát ez a változat meg pogány keresztényeket vesz célba. Ezért hiányoznak is belőle az előbbi ószövetségi utalások. Mostan nem 12, hanem 7 kosár van, és 7 kenyér. A pogány népek titokzatos jelképes száma ez. 7 pogány népcsoportról beszél a második törvénykönyv 7. fejezet 1. verse, akiket ott kiűz Isten a Szentföldről, míg itt az evangéliumban éppen odahozza, oda gyűjti őket össze. Pogányokra utal Jézus is, amikor a második kenyérszaporítás előtt kijelenti, hogy egyesek azok közül, akiket most jól kell lakatnia, egyesek messziről jöttek. Messziről jöttek. Nem földrajzi, hanem lelki értelemben. A messziről jöttek ugyanis a Bibliában mindig a pogányokat jelöli. Például eljönnek a messzi lakók felépíteni a templomot, az egyházat, profétálja Zakariás 6:15, és ugyanígy Izaiás is 49:12. Ímé, ezek messziről jönnek. Észak felől, jönnek a tenger felől, Sín földjéről. Tehát pogányok, messziről jöttek. És, mint itt, senki se éhezik majd közülük. Aztán máshol, Izajás 57:19, békesség, békesség a messziről jötteknek, a pogányoknak, és a közelvalóknak, a zsidóknak. Szintén így Pál az egykor pogány efezusiaknak, Efezusi levél 2:13. Most pedig Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által. Tehát két kenyérszaporítás, két történet ugyanarról, a zsidóknak és a pogányoknak, mindenkinek. A közös kenyér, amit Krisztus ad, a testi, és aztán meg a lelki jeledel, az ő önátadásának gyümölcse, az eukarisztia, amit közösen fogyasztunk, na az teszi egy testé, egyházzá, egyház testé a kettőt, zsidót, pogányt. Így azután ugyanerre, Isten eredeti öröktől fogva meglevő tervére, a népek, zsidóság és pogányság egységére megy ki ez a bizonyos közbülső jelenet is, a vita a tisztátalan és tiszta és tisztátalan dolgokról, a 7. fejezet első 23 versében. Csak látszat, hogy itten kézmosásról, meg konyhaedényekről van szó? Nem. Valójában, amikor Jézus kijelenti, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami belé megy, tehát nem az étel, hanem az, ami kijön belőle szavak, tettek formájában. Amikor tehát az Úr a tiszta és tisztátalan fogalmát ilyen lelki, szellemi, erkölcsi vonalon határozza meg, akkor, mondja Márk 7.19, akkor egyúttal tisztává nyilvánít minden ételt. És nem csak az ételt. Hasonlóan az étel szimbolikával adja tudtára Péternek is Isten az apostolok cselekedetei 10-11-es fejezetében azt a végtelen fontos dolgot, hogy ő az egyházát a pogányoknak is készítette. Mert mi történik? Péter látást lát. Titokzatosan leereszkedik egy asztalkendő, benne mindenféle tiszta és tisztátalan állatok. Ebből megérti Péter, hogy amit Isten tisztának nyilvánított, ő sem nevezheti tisztátalannak. Az embert, a pogány embert sem. Igaz, jegyzem meg, hogy a jelenésnek háromszor kell megismétlődnie, hogy Péter végre fölfogja. Így most már bátran megkereszteli a pogány római Cornelius századost, és elindul a világméretű pogány misszió. Tömegek csatlakoznak az Úrhoz, Abcsel 11.24. Olyan sokan, hogy a csoportnak immár külön névre van szüksége. És akkor itt, Antiochiában, pogányföldön, pogány nyelven, görögül kezdik őket először így nevezni, krisztiánoi, Krisztushoz tartozók, keresztények. Lám, ilyen messzire vezetett a kenyér csodáról szóló két elbeszélésünk. És utoljára még valami. A 7. fejezet 37-ben egyszer csak váratlanul, a konkrét szituációból teljesen kilógva, oda nem illően, az emberek kijelentik Jézusról. Minden, amit tett, az jó. Zseniális, titokzatos, sejtelmes egybecsengés. Mert ezek a szavak a teremtés könyvre, a teremtés lezárására utalnak vissza. Habár igaz, hogy ez csak az eredetiben, a görögben, az Ószövetség 70-es fordításában jön ki ilyen szépen. Tehát teremtés, első fejezet 31, látta Isten, hogy minden nagyon jó, amit tett, teremtett. És Márk 7.37, Jézusról van szó, minden, amit tett, az jó. Megismétlem, minden nagyon jó, amit tett Isten. Minden, amit tett, az jó. Jézus. Vagy még inkább, nagyon szép, jó. Így együtt. Szép és jó. Ős eredeti egysége. Görögül kalon. Kalon. Ez a fenséges, nagyszerű szó áll a teremtés történetben is. Meg Márknál is. Kalon. Szép, jó. De a többi szó is egyezik. Panta epoiesen. És panta pepoiéken, Isten és Jézus, ugyanazt teszik. Ilyen csodálatos az ige, mert itt fölsejlik a kenyér szakasz lényege. A lényeg. Jézus Isten tetteit, teremtő tetteit teszi, és a kenyérszaporítás nem abban áll, ahogyan hívjuk, hogy Jézus a kevés kenyérből csinált sok kenyeret. Nem. Teremtés ez. Új teremtés. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.